Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon köszönöm a meghívást Jánosnak, örülök, hogy itt lehetek, és már most ez alatt, a rövid idő alatt annyi mindent kaptam. Tehát János azt mondta, hogy ne izguljak, most egy kicsit még izgulok, de majd remélhetőleg el fog múlni. Még soha nem voltam ilyen helyzetben, hogy tanúságot, vagy legalábbis, hogy ennyi ember előtt tanúságot tegyek, és nem is pontosan tudtam, hogy kell ezt csinálni, és tehát azt mondta János, hogy 15 percem van rá, és tehát 15 perc alatt nem fogom tudni elmondani, hogy mit tett velem így 35 év alatt az Úristen. És egy kis kincses ládát hívtam segítségül, hogy így vezesse a gondolataimat. Nagyon jó volt hallgatni a házaspárt, elfelejtettem a nevüket, hogy Isten nem áldott meg engem névmemóriával. És mindig szívesen hallgatom azokat a történeteket, amikor így konkrét pillanatra emlékeznek, amikor elhívta őket az Isten. És én is sokat gondolkodtam rajta, hogy az én életemben volt egy ilyen pillanat, és igazából én nem tudom azt elmondani, hogy volt egy adott pillanat. Én olyan családból származom, ahol tehát a nagymamám volt vallásos, és a nagymamám testvére nénike. A szüleim nem igazán voltak vallásosak, de nagyon sokat köszönhetek nénikének és a nagymamámnak, mert ők tanítottak meg imádkozni, és rengeteg éneket tanítottak nekem, köztük például a Jézus, te égi szép, egy nagyon kedves éneke volt nagymamámnak, és hát tulajdonképpen az én történetem, az Istennel járásom története, az nem egy pillanathoz kötődik, hanem egy folyamathoz, amit elsősorban a nagymamám és nénike, meg hát azért sokan voltak ott a lelkészem, Detre János, akik kis magokat ültettek el, és ezek a magok úgy szépen elkezdtek növekedni. És ebbe a dobozba összegyűjtöttem azokat a kis szimbolikus tárgyakat, amik az életem egy-egy olyan pontjára emlékeztek, ahol viszont konkrétan tudom, hogy Isten volt az, aki ott volt és megérintett, ahogy Ábrahám is vándorolt sokáig a sivatagban, és megállt, oltárt épített az Úrnak, ahol találkozott vele. Tehát ezek a tárgyak, ezeket az én kis pontjaimat jelképezik, és tehát úgy dolgozott folyamatosan az életemben az Isten, hogy valahogy úgy éreztem, mintha egy ilyen kirakós darabkái kezdenének szépen összeállni, hogy a mai napig rakja be az egy-egy kis puzzle darabokat, és hát néhány kis darabot elhoztam, és nem fogok tudni mindent bemutatni, nem fér bele 15 percbe, de talán akkor az első, ez a kis tárgylemez lenne. Látott már valaki ilyet? Tudják, hogy mire való? Ez a mikroszkóp alá kell beletenni. Hát én rendszeresen jártam gyermekkorom óta templomba, és otthonosan mozogtam keresztény emberek között, de igazából nem éreztem azt az elhívást. Tudtam, hogy Isten van, és tudtam, hogy nagyon szeret, mert éreztem, hogy gondoskodik rólam, ott van, és hogy vigyáz rám, és sokszor, ha rosszat tettem, akkor el is szégyeltem magam, és szomorú voltam, hogy biztos most Isten haragszik rám, amiért ezt tettem, vagy azt tettem, és egy ilyen büntető, kicsit büntető istenkép volt a fejembe. Aztán elkerültem az egyetemre, én biológia környezettan szakot végeztem, és igazából most hitoktató vagyok, ezt a hitoktató szakot végeztem el, és így visszagondolva nem is igazán értem, hogy miért nem rögtön hittanszakra mentem, de végülis aztán a választ megtaláltam, mert ahogy ezeket a biológiás tárgyakat, környezettanos tárgyakat tanultam, és megismerkedtem azzal, hogy hogyan működnek a természetben a dolgok, és meséltek nekünk a sejtekről. Engem lenyűgözött, hogy egy sejtben milyen apró kis enzimek, fehérjék működnek, és olyan végtelenül összetettek, tett egyetlen egy darab sejt, és amikor ezeket vizsgálgattam, és beleláttam, és már majd szétment a fejem a vizsgákon, hogy most meg kellett mondani, hogy melyik enzim mihez kapcsolódik, hogy én ott az egyetem padjaiban láttam meg azt, hogy te jó ég, hát nem létezik az, hogy Isten csak egy távoli trónon ül, és azt figyeli, hogy én hogyan viselkedem, hanem ott jöttem rá, hogy Isten mindenben benne van, hogy már egy sejtemet is annyira a kezében tartja, és minden egyes sejtemben benne van, és megláttam ezeket az összefüggéseket a környezetben, hogy mennyire egymásra vagyunk utalva, az élőlények mennyire egymásra vannak utalva, és hogy milyen szinten össze van rendezve az egész világ, hogy akkor kicsit úgy éreztem, mintha így a mikroszkóba belepillantva így rám kacsintott volna a Jóisten, hogy igen, itt vagyok, és nincs az a hely, ahol el tudsz bújni előlem, és tehát mindenhol veled vagyok, benned vagyok, és így a közelségét meg tudtam érezni. Aztán amikor, és ez egy ilyen konkrét esemény volt, amikor végeztem a tanulmányaimmal, és kijöttem az államvizsgáról, és már én előtte beadtam a jelentkezési lapomat egy gimnáziumba, és sokan mondták, hogy hát rossz szakot választottál, biológia szakosként, meg egyáltalán tanárként nem fogsz tudni elhelyezkedni, és én sokat imádkoztam, hogy Istenem, csak valami egyszerű munkát, ha tanárként nem is, akkor valamilyen munkát hadd végezzek, hogy hasznos lehessek a társadalomban, és ahogy kijöttem az államvizsgáról, bekapcsoltam a telefonomat, hogy elújságoljam a családnak, hogy sikerült a vizsga, és ahogy bekapcsoltam a telefonomat, rögtön megszólalt, és behívtak állásinterjúra a helyi gimnáziumba, és meg is kaptam az állást, és ez egy olyan szintű megerősítés volt, és egy üzenet volt számomra, hogy én nem csak szeretlek, és nem csak gondoskodom rólad, hanem tervem van veled, és azt akarom, hogy tevékenykedj, és rengeteg olyan helyzet volt a munkám során, a tanítás során, hogy valahogy így hitvalló helyzetbe kerültem a diákjaim előtt, hiszen azért a biológián belül sok olyan téma van, ami olyan, tehát úgy érdekli a diákokat, hogy most ez a világteremtése, hogy most 7 nap alatt teremtette Isten, vagy hogyan is volt ez, és sokszor meg kellett ezt vallanom. Aztán közben alakult a kapcsolatom, most csak a következő tárgyat választom, tehát ez a karika gyűrű. Tehát tudni kell, hogy én nagyon szerelmes voltam egy fiatal emberbe, és évek óta tartott, és közben hát viszonzatlannak gondoltam, és közben megismerkedtem egy másik fiatalemberrel, aki viszont érdeklődést mutatott irántam, és elkezdtem vele találkozgatni, és végül hát az a másik fiatalember is úgy döntött, hogy hát mégis azért érdeklődik irántam, és nem akarok nagyon a részletekbe menni, de egy nagyon komoly döntés volt a részemről, hogy annak ellenére, hogy szerelmes voltam, teljes, vagy legalábbis én úgy éreztem, hogy teljes szívemből az első fiatalemberbe, mégis úgy döntöttem, hogy a másodikat választom, és akkor értettem meg, hogy a szeretet is egy ilyen döntés, hogy elhatározom, hogy szeretem a másikat, persze ezt is rengeteg imádság előzte meg, és valahogy éreztem a megerősítést Isten részéről, de sokáig majd meghasadt a szívem, de mégis a mostani férjem mellett döntöttem, és így utólag visszatekintve tudom, hogy, és hálás vagyok, hogy ebben megerősített, hogy mégis, és vissza is húzom, mert rossz volt, hogy ott a dobozban volt a karikagyűrű. És hát aztán, tehát nagyon kedves volt számomra ez az ének, amit választottam, az Áldjad én lelkem a dicsőség örök királya, mert amikor az esküvőnk volt, akkor az énekkartól kértem, hogy ezt az éneket énekeljék el az esküvőnkön, és tehát elénekelték, és tulajdonképpen tehát az egész addigi életemet összefoglalta, mert olyan sok áldás volt az életemben, hogy jól alakultak a szakmai dolgaim, a házasságom is szépen tehát jó volt, és nagy egyetértésben, szeretetben éltünk, és nyilván igen, a szerelem is kialakult, és tehát szerettünk volna egy kis babát, és azt is megadta az Isten, és minden pillanatát élveztem a várandóságnak, és egy csoda volt, és rengeteg energiám volt, még több dolgot meg tudtam csinálni, mint előtte. Úgy éreztem, hogy kézben tartom a dolgaimat, és aztán megszületett Regő, és hát őt jelképezi ez a kis tükör, mert Regő nekem a kis tükröm, mert amikor akkor ránézek, akkor annyira meglátom magam benne, és valószínűleg ezért is vannak mostanában már 8 éves konfliktusaim vele, de nagyon jó volt azt megtapasztalni, hogy amit tanultam is biológia órákon, hogy egy parányi sejtből végül is egy ilyen csoda születik, és hogy az Isten eltervezte, hogy milyen lesz, és megajándékozott vele, és hatalmas volt a boldogságunk, és már teljes volt a családunk, aztán sokáig nem is szerettünk volna gyermeket, mert azért, mikor cseperedett, azért feladta sokszor a leckét, de aztán végül is 5 évvel később eljött az a pillanat, hogy már kezdtem érezni, hogy szeretnék még egy babát. A férjem még annyira nem volt benne biztos, és ő mondta is, hogy szerinte nem kellene, jó vagyunk így hárman, de aztán végül is hát így megegyeztünk, hogy akkor jöhet a következő, jöhet a tesó, és hát nem is sokára teherbe is estem, és hát ő volt Lócika, aki a pocakomban fejlődött. Már egy kicsit nehezebb voltak bizonyos családi problémák, most ezeket nem részletezem, de nagyon sokat idegeskedtem a terhesség alatt, sokat stresszeltem, már egyáltalán nem volt az a felhőtlen 9 hónap, ami Regővel volt, és aztán hát egy 2 héttel előbb, ugye a 38. héten megszületett Lócika. Ő is nagyon könnyen világra jött, és boldogok is voltunk. Azért egy picit aggódtunk, mert én a terhesség alatt cukorbeteg lettem, és emiatt kicsit ijesztő is volt, hogy a gyermekosztályról így beözönlöttek a kórterembe, és rögtön elvitték, és vizsgálgatták, nehogy leessen a cukra. De akkor végül is azt mondták, hogy rendben van minden, de még akkor jól is éreztem magam, még jöttek is látogatóba családtagok, és kiültem velük a folyosóra, még egy csecsemő gondozó el is ment mellettünk, és rám szólt, hogy hát legalább próbáljon meg úgy viselkedni, mintha most az előtt szült volna. Jó állapotban voltam, és hát azt gondoltam, hogy majd ez is olyan könnyen fog menni, de aztán nem így lett. Hát 2 napot töltöttünk benne a kórházba, és nem igazán adták oda a babát, mert mindig leesett a cukra, és figyelgették, és a második nap éjszaka akkor jöttek be hozzám, és szóltak, hogy menjek, köszönjek el Lócikától, mert át kell szállítani őt egy másik kórházba, mert valószínűleg valami probléma van, ilyen légzés kimaradásokat vettek nála észre, mert inkubátorban volt folyamatosan. És akkor, ahogy elindultam a szoba felé, már láttam, hogy szemből jönnek a mentősök, és akkor tehát nagyon megijedtem, rögtön beletették őt egy inkubátorba, készítettek róla egy képet emlékben, hogy azért legalább az velem maradjon, és mondták, hogy ne izguljak, jó kezekben lesz, és aztán elvitték a pici babát. És aztán mondták nekem a nővérek, hogy menjek be, pihenjek le egy kicsit, próbáljak meg aludni. Hát nem sok anya van önök között. És azért hoztam ezt az órát, mert akkor kezdődtek életem leghosszabb napjai, és életem leghosszabb éjszakája az volt. amíg nem tudtam, hogy mi van vele, és hogy mekkora a baj. És csak órákon keresztül ott voltam egyedül a szobában, és akkor eszembe jutott, hogy imádkoztam, és elmondtam Istennek, hogy én tudom, hogy sok áldás volt az életemben, és mindig a tenyereden hordoztál, tudom, hogy szeretsz, és féltem ettől a pillanattól, mert sokat gondoltam rá, és a fülemben csengett az az ige, hogy tehát akit az Isten szeret, azt megdorgálja, és hogy nem is igazi az a hit, amit Isten nem próbált meg. És abban a pillanatban én tudtam, hogy ez az az időszak az én életemben, amikor próbára tesz az Isten, és hogy megpróbálja a hitemet. És azon az estén így eszembe jutott, hogy talán egy prédikáció alkalmával hallottam, hogy a nehézségek, a fájdalmak közepette is hálát kell adnunk az Istennek, és akkor is meg kell próbálnunk dicsőíteni, és nekem eszembe jutott ez az ének, amit az előbb énekeltünk. És ebben benne van az is, hogy a nehézségekben is ott van az Isten, és én akkor megerősödtem ezáltal az ének által. És aztán másnap szerencsére gyorsított tempóba kiengedtek a kórházból, és aztán már mentünk is egy másik kórház felé, ahol Lóci feküdt. Nem részletezem most ezeket a napokat, de csak annyit, hogy mit tanultam. Tehát napokat, hetek, tehát hónapokat töltöttünk a kórházba, és annyi derült ki, hogy a Lóci születésekor agyvérzést kapott. És én akkor előtte nem is tudtam, hogy pici babák kaphatnak agyvérzést. Még idősekről feltételezi az ember, hogy velük előfordul, de pici babák nem kapnak agyvérzést, és aztán ott a kórházba szembesültünk vele, hogy de igen, és hogy mennyi gyerek fekszik hasonló dolgok miatt. És végül is aztán, tehát egy söntöt kellett beültetni a kis fejébe, ami röviden annyi, hogy egy kis csövet vezettek be az agykamrába, ami a has üregbe vezeti a folyadékot, ami nem tudott távozni. És azt gondoltuk, hogy vége van, és túl vagyunk rajta, mondták, hogy ne aggódjunk, ez a sönt megoldja a problémát. Aztán egy hónap múlva kiengedtek minket, és a tesó és Regő is már nagyon várta, hogy végre a kis testvérével találkozzon, és nagyjából egy hetet lehettünk otthon, vagy még annyit se, nagyon elkezdett sírni Lóci, nem tudtuk megnyugtatni, visszamentünk a kórházba, és kiderült, hogy ez a sönt elromlott, és újra meg kellett műteni. Akkor egy ideiglenes söntöt tettek be neki a fejbőre alá, de aztán ez is elromlott. Úgyhogy aztán újra megműtötték, és akkor szintén egy ilyen ideiglenes söntöt kapott, és végtelen heteket töltöttünk benne a kórházba, és nem tudtuk, hogy hogyan lesz vége, vagy hogy ennek vége lesz-e egyáltalán, és most ez az óra meg is állt, és én ott a kórházban ezt az álló időt érzékeltem, és azt, hogy tehát nem az én kezemben van az irányítás, nem én fogok arról dönteni, hogy mikor teszem ezt vagy azt, hanem az Isten az, aki eldönti, és mégis ezekben a nehéz hetekben olyan szinten megtapasztaltam Istennek a közelségét, hogy odajön és megvigasztal, és nagyon sokszor lementem a kórháznak a kápolnájába, és ott olvastam a Bibliát, és Ézsaiás próféta könyvéből nagyon megérintette az ige, hogy elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, és akik az Úrban bíznak, erejük megújul. És én akkor már nem volt erőm, már teljesen elfogyott, és mégis mindig megadta azt az erőt, hogy megtegyük a következő lépést, és megtapasztaltam azt, hogy tehát nem én vagyok az, aki dönt és eldöntöm, hogy mit csinálok, hanem ott van egy kis ember, akinek szüksége van rám, és én nem tehetem meg azt, hogy magammal legyek elfoglalva, hanem neki rám van szüksége is. És végül is aztán tehát kikerültünk így a negyedik műtét után a kórházból, és a mai napig, most már 2,5 éves, és szerencsére nem maradt vissza semmi, nagyon sokáig jártunk gyógytornára, és mindenféle fejlesztésekre, tehát most úgy néz ki, hogy rendben van, de soha nem lehetünk ebben biztosak, mert láttunk olyan helyzeteket, amikor 3-4 éves gyermekek mentek azért vissza, mert elromlott a söntjük. De mégis, tehát Lócin keresztül rengeteg ajándékot kapunk, és egy különleges kis lény, aki most már így teljessé teszi a családunkat, és előtte még azt gondoltuk, hogy hárman vagyunk egy család, most így négyen. És aztán most csak gondolkodom, hogy melyik legyen a következő szimbólum. Hát a biológia környezettan szakkal indultam, és ott volt az a hely az iskolában, ahol megtapasztaltam Istenből valamit, ahol megmutatta magát nekem, és hogyan lett, hogy én most mégis hitoktató lettem. Hát ez tehát megint Istennek ez a csodálatos munkálkodása az életemben, hogy szépen felépít mindent, és arra az útra vezet, amin ő szeretné, hogy járjak, és nagyon sokat foglalkoztam a munkám során a környezet tudatossággal, hogy olyan életmódot alakítsak ki, ami nem árt a környezetnek, hogy figyelembe veszem más emberek igényeit, szükségleteit, és valahogy elkezdtek olyan gondolatok előjönni, hogy tehát tulajdonképpen ez keresztényi kötelességem, felelősségem is, hogy felelősséggel bánok a javakkal. És aztán úgy súlyosabb gondolatok is megfogalmazódtak bennem, hogy talán, hogyha nem tartom szem előtt ezeket az elveket, hogy takarékoskodjak, hogy tehát most nagyon sok mindent fel lehetne sorolni, nem akarok elveszni a részletekbe, hogy akkor talán nem is nevezhetem magam igazán, tehát nem nevezhetem magam igazán hívőnek, és aztán megosztottam ezt a gondolatomat egy egyetemi tanárommal, egy humánökológia tanárommal, és ő javasolta, hogy keressen fel az egyik barátját, Béres Tamás talán ismerik néhányan. Ő a teológia tanszéken tanít, és ő foglalkozik a teremtésvédelemmel, és előtte én még nem is hallottam arról, hogy teremtésvédelem létezik, meg hogy egyáltalán keresztény körökben foglalkoznak a fenntarthatóság témájával. És én felkerestem a tanárurat, és elbeszélgettem vele, elmondtam neki a gondolataimat, és ő azt, tehát rengeteg szakirodalmat ajánlott, és mondta, hogy van már ilyen, hogy a gyülekezetek is pályázhatnak ilyen ökogyülekezet címre, és aztán, ahogy elkezdtem ezeket a kiadványokat olvasgatni, rájöttem, hogy tehát nem újak a gondolatok, amik bennem megfogalmazódtak, hanem ezzel már nagyon sokan foglalkoznak, és aztán, ahogy egyre több irodalmat olvastam, elkezdett érdekelni a teológiai rész is, hogy nem csak a környezetvédelmi szempontból közelítem meg a témát, hanem, hanem egyre több ige jött elém, és aztán feljött ez az ige, hogy ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, ami neki tetsző és tökéletes. És én folyamatosan azzal szembesültem, hogy mennyi olyan dolgot teszek, mondjuk én személy szerint, ami nem tetszik az Istennek, és hogy milyen sok mindenben változnom kell, és hát elmerültem ezekbe a teológiai témákba, és aztán felvetődött lelkész úr rész, sőt, még előbb én a szabad egyetemi előadásokon szerettem volna részt venni, mert nagyon érdekes előadásokat hirdettek meg, és pont abban az időszakban lelkész úr megkérdezte, hogy nem szeretnék-e hitoktató szakot végezni, mert szükség lenne egy hitoktatóra a gyülekezetben. És nekem meg volt kedvem, és éreztem, hogy nekem ezen az úton kell mennem, mert éreztem azt a vágyat, hogy én szeretnék tanulni, és el is kezdtem a teológiát, és hát a múlt héten volt a diplomaosztóm, és el is végeztem, és már 2 éve tanítok óvodásokat, és tehát hihetetlen élményeket szerzek az óvodába a gyermekek által, és rengeteget tanulok, és sokszor eszembe jut velük kapcsolatban, hogy Jézus is azt mondta, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermek, mert ilyeneké az Isten országa, és ezek mind olyan események az én életemben, hogy úgy érzem, hogy így lépésről lépésre mindig tanulok valamit, és kapom a megerősítéseket, hogy jó helyen vagy, ezt kell csinálnod, ha véletlenül nem, akkor kapom a helyreigazítást, és tehát most az én utam nem fejeződött be. Most érzem igazán a kihívásokat, mert ez az ige folyamatosan motoszkál bennem, hogy ne igazodjatok-e világhoz, és most, hogy 2 fiam van, nagyon nagy nagynak érzem a felelősséget miattuk, hogy olyan képet mutassak nekik Istenről, ami ahhoz segíti őket, hogy közel akarjanak hozzá kerülni, és ezért is el is pityerettem egy kicsit magam, ahogy a hölgy mesélte, hogy mennyire eltávolodott a fia Istentől, és nekem ez egy nagy félelmem, és már most látom a 8 éves kisfiamon, hogy mennyire így a világi dolgok vonzák őt, és rengeteget imádkozom azért, hogy kapjak elég bölcsességet, kitartást, türelmet, hogy át tudjam segíteni őt a nehéz időszakokon, és hogy ne azon az úton induljanak el, ami rossz irányba visz. És tehát még egy utolsó történetet az életemből, ami talán egy kicsit így biztatást ad, és a múlt heti családi csendes napon is egy beszélgetés alkalmával felmerült, hogy mennyire fontos a kitartó imádság, a gyermekeinkért mondott kitartó imádság, mert tehát ezt is megtapasztaltam. Tehát nagymamám rengeteget imádkozott édesapámért, aki éveken keresztül súlyos alkoholbeteg volt, és nem tudtam rá gyerekkoromban számítani. Nagyon ritkán volt tiszta pillanata, és ahogy kamaszodtam, már szégyeltem is őt a barátaim előtt, mert mindig kellemetlen helyzetbe hozott engem. És én akkor így el is fordultam tőle, és nagymamám mindig mondta, hogy tartsak ki mellette, és meg fog változni, és tudom, hogy töretlenül imádkozott érte, és hát végül is hát egyik pillanatról a másikra az életének egy pontján, hát már akkor felnőtt voltam, és már akkor a Regő megszületett, akkor ő letette az italt, és onnantól kezdve már megváltozott, és lehetett rá számítani. Aztán jó, ez megint egy másik történet, hogy nem sokra rá sajnos meghalt egy súlyos betegségben, de az ő élete is az, hogy kijött ebből a súlyos alkoholbetegségből, és hogy még értékes időt tudtunk tölteni vele, ez megerősít abban, hogy a gyermekeinkért mondott imádságok azok mennyire fontosak, és hogy anyaként ez a feladatunk, és bármennyire fáj is, ki kell tartanunk, és én ebbe nagyon kapaszkodom. Tehát Isten folytatja, én most nem szeretnék még egy történetbe belekezdeni, de tehát én sokszor ilyen játékosnak tapasztalom meg Istent, hogy aki kreatív és nagyon szeret játszani, és ez a kirakós játék is egy nagyon jó játék, amit én is nagyon szerettem gyermekkoromban. Most már nincs rá időm, szerintem most is szeretném, de majd alkalomattán talán lesz. Van egy kirakós, egy kirakós kép még a szülői házban, a falon be van keretezve, egy 1000 darabos kirakó, és azt testvéremmel raktuk ki. És nagyon sokat dolgoztunk vele, és valahogy ez a kép emlékeztet arra, hogy hogyan is dolgozik Isten az életembe és az életünkbe, hogy mindig helyre rakja a kirakós darabkáit, és tehát ezen a képen egy mély tenger van, és fölötte pedig a színes erdő, mindenféle színes madarakkal, de a kép alján van egy fekete rész, amit nagyon-nagyon nehéz volt kirakni, mert nagyon sok darabka csak fekete. És valahogy így rátekintve az életemre, vannak ilyen fekete darabkái, és biztos mindenki életében vannak ilyen fekete darabok, de az valahogy mégis az egész kirakóshoz tartozik, és van is ezen a képen egy olyan darabka, ami elveszett valahogy, és anyukám pótolta ki, valahogy kiszínezte, de azért látszik, hogy az nem oda tartozik, de hogy ki fog alakulni a teljes kép, aminek a részei ezek a fekete kirakók, és nagyon nehezek ezek a megpróbáltatások, ezek a próbatételek, de én úgy érzem, hogy azok a megpróbáltatások, amiket mi átéltünk, azok nagyon, nagyon sokat adtak, és mégis ezekben a sötét időkben meg tudtuk tapasztalni Istennek a jelenlétét, közelségét, a támogatását.